prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Izgalmas témát hoztunk a mai napra. Köszöntöm a hallgatókat.
Az elmúlt hónapok egyik legforróbb tőzsdei sztoria az Ébdufer részvényeknek a szárnyalása. Az Xtend piacról van szó. 2022. februárja óta kereskednek a budapesti értéktőzsdének ebben a kis középvállalati szegmensében a társaság részvényeivel. Üdvözlöm a stúdióban Palkovics Milánt, a társaság igazgatóságának elnökét és vezérigazgatóját. Szervusz!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Minden alapító tulajdonos álma az, hogy bevezeti a részvényeket, és utána azt látja, hogy viszonylag rövid idő, néhány év alatt többszöröznek, akár 4-5-szörösére hízik ezeknek a részvényeknek az árfolyama. Hogyan jutottunk el ide? Te hogy látod az elmúlt 3 évet? Természetesen kitérünk majd az árfolyamra is.
Az elmúlt évek azért nem voltak olyan könnyűek, valljuk meg őszintén. Ugye a társaságot 3,5 éve vittük a budapesti értéktőzsdére 2022. februárjában, és ezt követően, hogy gyakorlatilag olyan 2 hét múlva sajnos kitört a háború a szomszédba, és ez lényegében az elkövetkezendő évek eseményét erősen meghatározta. Így kihatott mondjuk a társaságnak a teljesítményére, lehetőségeire és talán az árfolyamára is.
Ha megnézzük, egy dunaújvárosi központú cégről beszélünk. Igen. Ti azért abban a régióban, illetve bizonyos projektek, munkák tekintetében akár országosan is egy ismertségre tettetek szert. Az építőiparról beszélünk, illetve ennek különböző szegmenseiről. Aki esetleg nincsen tisztában pontosan azzal, hogy milyen tevékenységi köröket folytattok, hogyha egy picit be tudjuk mutatni a társaságot, annak a stratégiáját, akkor az mindenképpen egy segítség.
Visszakanyarodok akkor a kezdetekhez. Ugye 2004-ben alakult az Ébdufer, akkor még KFT-ként. Kezdetben acélszerkezet gyártással kezdtünk el foglalkozni, és 2007-től már generálkivitelezési tevékenységet folytatunk. 2007-től, hogy váltottunk generálkivitelezőként, azt úgy sikerült elérnünk, hogy sikerült egy-két olyan hosszú távú partneri együttműködést kötnünk, ami megalapozta ennek a tevékenységnek a kiszélesedését. Tesco-nak dolgoztunk rengeteget, rengeteg áruházat építettünk át, vagy építettünk, például az expresseknek a nagy részét, azt mi építettük az országba. Igen, tehát országosan folytatjuk a generálkivitelezői tevékenységet, emellett rengeteg spárt építettünk át, vagy újakat is építettünk, ezek közül a legnagyobb talán a Tatai Interspárnak a megépítése volt, generálkivitelezői voltunk annak a spárnak. Az egy szép nagy feladat volt, de az további lendületet tudott biztosítani nekünk, meg jó alapokat a későbbi fejlődéshez. Időközben felismertük, hogy rengeteg építőanyagot használunk föl a kivitelezéseknél, úgyhogy bővítettük a üzletágunkat építőanyag kereskedelemmel, ez, ha jól emlékszem, olyan 12 környékén következett be, és ez azóta is megvan, mint üzletág. És hogy kicsit úgy haladjak az időbe, 2 meghatározó területe volt a generálkivitelezésnek, amiben mi szerettünk volna, és igazából részt is vettünk. Az egyik az a kereskedelmi típusú, és amit említettem, Tesco, Spar, aztán néhány CBA-t is építettünk. Ez volt az egyik terület, a másik terület ez meg az ipari szegmens. Tehát ipari szereplőknek, mint a MOL, akkor még Opel Zrt., most Hexumnak hívják, Hungrana és egyéb nagy ipari vállalatoknak végeztünk technológiai jellegű, illetve generálkivitelezési, magasépítési munkákat. Tehát ez volt a 2 meghatározó. Egészen sokáig tettük ezt azért, mert úgy gondoltuk, hogy egyrészt multinacionális környezetben nagyobb biztonságban érezzük magunkat, mint szakmai oldalról a megrendelő felkészültebb. Nyilván az építőipart azért jellemzi, ugye az állandó körbetartozás, erről elég sokat lehet hallani és olvasni. Az ilyen típusú megrendelőknél ez kevésbé fordul elő, úgyhogy mi próbáltunk ezen a területen tevékenykedni, és egyébként nagyon sokáig sikerült is. Aztán persze, ahogy jött a COVID, illetve jött a háború, az sok mindent megváltoztatott, és mi is arra kényszerültünk, hogy nyissunk más területek felé.
Átálltatok tehát az elmúlt évek során egy diverzifikáltabb működési modellre, ezt már a friss tavasszal megjelent éves jelentésetekből olvasom. 2024-es publikált számok azok, amiről egyelőre beszélni tudunk, hiszen a féléves jelentésetek az majd szeptemberben várható.
Így van. A diverzifikáltabb működés az nem most született, ugye a Az instant piacra való belépésünket megelőzően fogalmaztuk meg, és volt egy zárt körű tőkeemelésünk, és a zárt körű tőkeemelés annak volt köszönhető, hogy sikeres lett, hogy megfogalmaztuk ezt a diverzifikált működést. Ez mit is jelentett? Ugye generál kivitelezés, mint tevékenység adja a működésünknek a gerincét, emellett építőanyagkereskedelmet nem tettem már, folytattunk, de kibővítettük acélkereskedelemmel, félkész-kész alkatrészgyártással, illetve szerkezetgyártással. Tehát ezek az üzletágak adták ezt a diverzifikált működését a cégnek.
Konkrétan 2024-es év végével ugye bizonyos reorganizációs és konszolidációs folyamatokról is beszélsz.
Ha megengeded, egy picit azért visszább megyek, hogy logikailag érthetőbb legyen, hogy miért kellett mondjuk reorganizációt végrehajtani a társaságnak, és új területek felé nyitni. Ugyanis a diverzifikált működés, ami az előbb beszéltünk, mi úgy gondoljuk, hogy nagyon jó szinergiát alkotnak ezek az üzletek egymással, egymást tudják erősíteni, csak hogy olyan strukturális problémák adottak a háború kitörésével, ami miatt az összes üzletágunkat valamilyen módon sajnos érintette ennek a következménye. Mik ezek a következmények? Az egyik az az, hogy nyilván az európai gazdaság is megtorpant. Nap mint nap lehet olvasni például Németországnak a gazdasági helyzetéről, hogy most éppen hol tart, nagyon nehezen tud elmozdulni a nulla pontról, és egyéb más problémái vannak, és ugye a magyar gazdaság azért nagyon nagy mértékben támaszkodik a német iparra. Mi is áttételesen, de azért érintve vagyunk, akár a generálkivitelezéseket nézzük, ugye a megrendelőink körét nézzük, vagy éppen a tevékenységünket a generál mellett, mondjuk az alkatrészgyártás, vagy a szerkezetgyártást. Ezek mind sajnos szervesen kötődnek az európai piacokhoz is. Ez az egyik. A másik az, hogy sajnos az uniós források azok nem nagyon akarnak jönni, és ebből kifolyólag azok a megrendelők, akiknek mi már régóta dolgozunk, a beruházásaikat visszafogták, de nyilván nem csak ők, hanem Magyarországon rengeteg szereplő erősen konzervatív gazdasági működése állt át. Ebből kifolyólag kevesebb volt a beruházás. Tehát az uniós források, mind az állami beruházásokat sajnos annak az áramberuházások nagyságát, mértékét csökkentette, vagy megszüntette. Ugyanúgy érintve voltak a gazdasági szereplők, tehát a beruházásaikat azokat nem indították el, és ezek mind-mind hatottak a működésünkre, és ezért voltunk kénytelenek mi is átgondolni az akkori működésünket, és optimalizálni vagy reorganizálni, teljesen mindegy, hogy hogy fogalmazunk, de az acélkereskedelem, mint olyat, az például azt a tevékenységünket elkezdtük visszaszorítani, és az acélpiacon egy óriási válság alakult ki. A másik az, ami minket erre sarkalt, hogy ugye az építésben, tehát a lakásépítési piacon is érezhető volt egy megtorpanás. Tehát nem volt elég az, hogy az állami beruházások, amik nagyjából a felét adják az építőipari volumennek, azok megtorpantak, mellette a gazdasági szereplők sem bővítettek, fejlesztettek, míg mellette a lakásépítési piac sem élte éppen reneszánszát. Van egy erőteljes megtorpanás, nem látjuk ennek nagyon a végét, úgy gondoljuk, hogy még egy-két évig ez az állapot ez fenn fog maradni, úgyhogy keresnünk kell olyan területet, amivel újra lendületet tudunk adni a cég működésének.
Tehát sikerült új területek felé nyitni, amelyek már a jövőt tekintve egyfajta kitörési pontok lehetnek. Elsősorban a GeoAccu Kft. Szabadalma és technológiája, ugye ez egy lehetőség arra, hogy a dinamikusan növekvő energiatárolási piacra be tudjatok lépni. Hogyan indult, hol tart ez a projekt jelenleg, és milyen potenciál lehet ebben a jelenlegi állapot szerint?
A GeoAccu a hidrogéntárolásnak egy merőben új technológiája. Ez egy szabadalom, a szabadalmassal találkoztunk, mégpedig annak apropóján, hogy személy szerint nekem is volt egy elképzelésem egy technológiáról, egy acélszerkezeti technológiáról, aminek a lényege az lett volna, hogy az úszó napelemekre találunk egy valahogy környezetbarátabb megoldást. Ugye azt látjuk, hogyha megyünk Magyarországon, hogy mindenféle rengeteg napelempark van, de nem igazán értettem, hogy miért jó az nekünk, hogy az értékes szántóföldjeinkre napelemeket telepítünk, miközben bajunk meg őszintén azért a nagyon jó minőségű és értékes szántóföldjeinkből sincsen olyan sok, akkor miért áldozzuk be ezeket. Viszont amikor néha elmegyek külföldre, mondjuk repülővel, és letekintek, akkor azt látom, hogy rengeteg tó van Magyarországon, bányatavak, horgásztavak, egyéb tavak, És azon gondolkoztam, hogy miért nem csinálunk akkor valami olyan platformot, ahol a napelemeket el tudjuk helyezni, és ilyen úszó napelem platformot fejlesztünk ki, és ez irányba egyébként a Dunaújvárosi Egyetemmel is elkezdtünk konzultálni, meg akkor még az MVM-nek az OVIT üzletágával, hogy együtt fejleszünk ki egy saját úszó napelem platformot, és ehhez kapcsolódott be egyébként a GeoAku-nak a feltalálója, a Meleghegyi András, mert hallott erről az úszó napelemes technológiáról, és a hidrogén tárolásunknak az egyik alapvető kötelező eleme az a talajvíz. Talajvizes közegben tudja tárolni megfelelően úgy, hogy minimálisan vagy szinte nem diffundál a hidrogén, és valahogy így találkoztunk, és akkor annyit beszélgettünk már erről, meg igazából megvolt közöttünk a kölcsönös szimbiózis, hogy végül odáig folyult a dolog, hogy közösen létrehoztuk a GeoAku Kft-t. Kifejezetten a GeoAku-val kapcsolatban, hogy ugye az elmúlt évek azok a fejlesztéssel teltek, illetve arról szóltak, hogy azok a szakemberek, akik a hidrogén technológiában valamilyen szinten ismertek, elismertek, a saját szempontjaik szerint, vagy az iparban elfogadott szempontok szerint validálni tudja ezeket az állításokat, amiket mi teszünk. Ez egy hosszú folyamat, ugye nagyon sok ideig tart, mire ezek végig tud menni az ember, de a legfontosabb lépcsőfoka, én úgy gondolom, az volt, amikor maga az MVM mondta azt, ahol nagyon jó szakemberek dolgoznak, és ott sem egyik pillanatról a másikra hozták meg azt a döntést, hogy kimondják, hogy ez a technológia egyébként abszolút működőképes, és számukra rendkívül érdekes. Tehát ott sem egyik pillanatról a másikra született, tehát egy nagyon hosszú egyeztetési és vizsgálati folyamaton mentünk keresztül, aminek az eredménye az volt, hogy Magyarország legnagyobb energetikai szereplője azt tudta mondani, hogy őket ez érdekli. Szerintem ez a legfontosabb lépcsőfok. Természetesen amellett vannak olyan energetikai szereplők a piacon, akik már ránk találtak, velük előzetes egyeztetések zajlanak, tehát azzal kapcsolatban komolyabb hírértékkel nem tudok még szolgálni, hiszen most jutottunk el arra a pontra, hogy kicsit talán felkerültünk a térképre, az energetikának a térképére, hogy hallottak rólunk és érdeklődnek. Ez annak is köszönhető, hogy ugye az energiatárolás mostanra egy nagyon szexi témává vált a piacon, és a mi tárolási módunk ez egy nagyon jó kiegészítője vagy helyettesítője lehet a jelenlegi akkumulátoros tárolásnak. A mi technológiánknak az egyik legnagyobb erőssége az az, hogy az akkumulátorosokkal szemben, hogy az akkumulátoros tárolás alapvetően egy 4 órás tárolást tesz lehetővé, tehát a megtermelt zöld energiát azt körülbelül 4 óráig tudja hatékonyan tárolni, emellett viszont a hátránya az az, hogy körülbelül 10 év után ezek az akkumulátorok már sajnos tönkre mennek és cserére szorulnak. A mi technológiánknak meg az a lényege, hogy a 4 órán túli tárolásban rendkívül erős, tehát azt állítjuk, hogy a 4 órás tárolásnál az akkumulátoros az hatékonyabb a miénkkel szemben, a rövid távú tárolásban, viszont a piacon, amire igény van, az pont nem a 4 órás, hanem a minél tovább való tárolásnak a lehetősége, és abban mi megerősebbek vagyunk.
A GeoAku Kft-vel kapcsolatban az utolsó bejelentésetek az június 13-i keltezésű. Itt konkrétan a közleményben az szerepel, hogy az MVM ZRT a GeoAku technológiáját alkalmasnak találta, mint energiatároló rendszert. Egyrészt milyen folyamatokra van szükség a következő időszakban, hogy ez a szabadalom eljusson odáig, hogy ez ténylegesen az Ébdufer számára egy bevétel és jövedelem termelő forrás legyen, tehát ennek körülbelül milyen átfutási igénye lehet, illetve az alapján, ami a fejetekben van, mint akár jövőkép várakozás ezzel kapcsolatban, magyarázhatja-e a részvényeknek a többszöröződését, tehát az elmúlt hónapokban látott szárnyalást, önmagában ez a bejelentés?
Az első kérdésed ugye az volt, hogy mit látunk közeljövőben, itt a GeoAku-val kapcsolatosan. Mi azt látjuk, hogy 1-2 hónapon belül mi magunk végrehajtottuk a pilot projektnek a megvalósítását, tehát én úgy gondolom, hogy maximum 2 hónap múlva azok a energetikai piaci szereplők, akik már elkezdtek minket keresni, és van egyfajta kapcsolatfelvétel, nyilván ezek közül legerősebb az az MVM, de emellett vannak olyan nagy napelemparkokat vagy szélerőműveket működtető társaságok, akik szintén érdeklődnek a technológiánk iránt, de ez még inkább egy ilyen hogy is mondjam, kevésbé elmélyült beszélgetés, egyelőre csak hallják ők is a piacon, hogy van egy új technológia, amire iránt nagyon érdeklődőek. És úgy gondolom, hogy 1-2 hónap múlva van az a pillanat, amikor ezeket a piaci szereplőket, szakembereket ki tudjuk vinni, és valós körülmények között tudjuk demonstrálni a technológiánknak a működését, és meg tudnak győződni saját szemükkel arról, hogy miben erősebb és miben hatékonyabb mondjuk, mint a jelenlegi tárolási mód. Ugye itt fontos kihangsúlyoznom, hogy hidrogént tárolunk, de ez nem azt jelenti, hogy mi most kifejezetten a akkumulátornak akarunk konkurensei lenni, hiszen a hidrogén tárolás az nem csak a zöld energia tárolásnak egy formáját próbálja megoldani, hanem más területeken is lehet alkalmazni a mi technológiánkat. De értelemszerűen jelenleg az akkumulátorral szemben állítják, mint egy alternatív lehetőség, talán ez a jó szó. Úgyhogy ezt használom, mert mind mellette, vagy attól függetlenül is tud működni ez a technológia. Tehát a két hónap múlva én úgy gondolom, hogy egy nagyot fogunk előrelépni, amikor el tudjuk vinni azokat a piaci érdeklődőket, szakembereket, akik az energiatárolás piacán működnek, és azt követően, tehát én úgy gondolom, hogy egy éven belül egy jelentősebb ugrás fog bekövetkezni a geoakku életében. Persze sok mindentől függ, de most én úgy gondolom, hogy jelen piaci körülmények között, meg az érdeklődéseket a figyelembe vesszük, meg ahogy halad a fejlesztésünk, egy éven belül kell, hogy megtörténjen egy jelentősebb ugrás. A másik kérdés ugye arra vonatkozott, hogy az utóbbi nagyjából másfél hónapban jelentősen megemelkedett az Ibdufernek az árfolyama. Itt szintén szeretnék kicsit visszakanyarodni a 3 évvel ezelőtti pillanathoz, amikor kivittük a társaságot a tőzsdére, és az azt követő, hamar bekövetkező gazdasági folyamatokhoz. Én úgy gondolom, hogy volt egy bevezetési árunk, akkor 50 forint, ugye azóta volt egy split idejében.
Ez akkor egy 1-10 arányú split volt. Van. Ez egy 5 forintos kibocsátási értéknek felel meg, hogyha jelenlegi részvény számra
vetítjük. Igen, és köszönöm, hogy ebbe segítettél nekem, hogy akkor mostantól az 5 forinthoz fogom majd kötni a mondandómat. Tehát 5 forinton bevezettük a részvényeinket, és akkor aznap volt egy ilyen hurrá optimista a lendülés, akkor viszonylag magasak kilőtt az árfolyamunk, aztán beállt hosszú távon ez a 5 forint plusz-minusz, inkább mínusz 1-2 forintos sávra. És ez kitartott nagyjából napjainkig. Én 2 évvel ezelőtt is adtam interjút az egyik médiának, és én akkor úgy éreztem, hogy alul van értéke az Ibdufer, mert sokkal több van ebben a társaságban, a jövőképében, a lehetőségeiben, mint az 5 forintos érték meghatározása, már fundamentális alapon megközelítve és több van a társaságban, én úgy éreztem. Tehát alul értékeltnek tartottam, és amikor volt egy kérdés, hogy mit javaslok a részvényeseknek, vagy mi az üzenetem, én azt mondtam, hogy szerintem egy nagyon jó beszállási pontnál vagyok. Még jelenleg is eltelt viszonylag sok idő, tehát bő 3 év, és most alakultak ki együttesen olyan gazdasági események, folyamatok, amik úgy gondolom, hogy a részvény árfolyamunkba csúcsosodott ki.
Most kis szünetet tartunk, de hamarosan innen ezzel az érdekes témával, az árfolyamot érintő kérdésekkel folytatjuk a beszélgetést Palkovics Milánnal, az Ibdufer nyerté elnök vezérigazgatójával.
Ez még mindig a prémium kategória.